Nagyon sok szeretettel köszöntöm a köreinkben lévő vendégeinket. Megtiszteltetés számunkra, hogy itt vagytok velünk, és kívánjuk, hogy ahogy eddig is részesülhettetek Isten áldásában, úgy az ige áldásában is részesüljetek, és ahogy magunk felé is az a vágyunk, hogy szóljon hozzánk az Úr, felétek is ugyanez a vágyunk, hogy szóljon hozzátok a gyülekezetünkön keresztül az Úr. Lukács evangéliumának 9. fejezetéből olvassuk Isten igéjét, mégpedig a 9. fejezet 57. versétől a 62. versig. Így hangzik az élő Isten szava. Amikor mentek az úton, valaki ezt mondta neki, vagyis Jézusnak. Követlek akárhova mégy. Jézus azonban így felelt. A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hova fejét lehajtania. Egy másikhoz pedig így szólt, kövess engem. De ő ezt kérte, Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Jézus így válaszolt neki, hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj el és hirdesd Isten országát. Egy másik is ezt mondta. Követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől. Jézus pedig így felelt. Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Idáig az ige, foglaljunk helyet. Négy hete azt mondtam, hogy a sorozatunknak, aminek ugyan külön nem adtam címet, de körülbelül ezt a címet adhatnánk, hogy szeresd jobban Istent. Bízom benne, hogy többen vagytok itt, akiknek ez megvalósul az életében. Hogy valahogy kezditek jobban szeretni és mélyebben vágyódni Isten után. Azt mondja Jézus, ahogy hallottuk is itt a kis lelki utazásunkban, ha valaki engem akar követni, tagadja meg magát. Vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Aztán most azt olvassuk, hogy aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Mit szólnál, hogyha ezt mondaná neked Jézus, hogy nem vagy alkalmas. Úgy, ahogy most vagy, úgy nem vagy alkalmas a követésemre. Lehet, hogy ezt mondja ma neked az Úr. Lehet. Mert az igén keresztül szól az Úr. Ne fuss el. Ne fuss el. Hát ti kinek mondtok engem? Kérdezte a tanítványoktól. Némelyek azt mondják, hogy Illés vagy, némelyek azt mondják, hogy egy próféta, aki feltámadt a halálból. A valódi kérdés az, hogy te kinek tartod őt? Persze értelmetlennek tűnhet a kérdés egy gyülekezetben feltenni ezt a kérdést. Mert hát azért vagyunk itt, mert hisszük, hogy Jézus a Krisztus, igaz? Ki az, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus. Tegye fel a kezét. Nem nagyon látok olyan kezet, ami ne emelkedett volna. Ugye akkor tudjátok azt is, hogy ennek a hitvallásnak messze menő következményei vannak. Ha valaki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, akkor ennek nagyon súlyos, egzisztenciális következményei vannak. Ha a te hitvallásod ez, hogy Jézus a megígért messiás, aki megszabadít minden bűnből, és örök életet akar adni neked, ennek a hétköznapi, mindennapi életedre vonatkozóan nagyon súlyos következményei vannak. Ha nincsenek, akkor az olyan, mint egy lakmuszpapír. Visszajelzést ad a számodra arról, hogy valójában neked nem ez a hitvallásod. Ha Jézus követése nincsen hatással az életedre, akkor az visszajelzést ad, hogy te nem azt vallod valójában, hogy Jézus a Krisztus. Akkor számodra Jézus csupán egy a proféták közül. Hogy mondják ezt ma? Az interneten. Jézus valóban nagyon nagy tanító volt. Minden elismerésem Jézusé tényleg nagyon nagy tanító volt. Olyan erkölcsi magasságokban járt, ahol még soha senki. Igaz ez? Igaz. És elég ennyit mondani róla? Egyáltalán nem. Jézus nem csupán egy nagyszerű ember volt. Jézus nem csupán egy jó tanító volt, egy nagy erkölcsi mester. Jézus az Isten fia, a megváltó. A felolvasott ige szakaszban három, mondjuk így, hogy majdnem tanítványról olvasunk. Mind a hárman majdnem tanítványok lettek. Ez nagyszerű, nem? Ott voltak Jézus közelében. Szerintem még kezet is fogtak vele. Eldiskuráltak egy kicsit. De azzal, hogy majdnem tanítványokká váltak, pontosan ugyanazzal a lendülettel csúsztak le az Isten országáról. Ugye ez világos előttünk? Nem tudjuk, hogy hogyan alakult az életük további sorsa. Lehetőségük volt, amíg Isten haza nem hívta őket megtérni, és Krisztus követőivé válni. De abban az állapotukban, ahogy odaálltak Jézus elé, vagy ahogy Jézus megszólította az egyik őjüket, majdnem tanítványokká váltak. Aki majdnem tanítvány, az nem tanítvány. Általában úgy hivatkozunk magunkra, hogy hívők vagyunk, igaz? Hívők, vagy keresztények. Ez a szó, hogy tanítvány, kezd kicsit kikopni a szóhasználatunkból. Pedig Krisztus első követőit úgy nevezték, hogy tanítványok. A tanítvány attól tanítvány, hogy komolyan veszi azt, amit a mestertől tanulhat. Tudja, hogy az a cél, amit ő elkíván érni, az csak és kizárólag akkor elérhető, hogyha a mester követésére szánja magát, és mindent maradéktalanul meg akar tőle tanulni. Maradéktalanul. Három majdnem tanítvány, akik valamilyen módon elvétették a fókuszt. Mert hogy mi történik? Valaki ezt mondta neki, követlek akárhová mégy. Olyan furcsa, hogy van olyan ember, akinek Jézus nem fogadja kitörő örömmel ezt a vágyát. Saját felajánlkozását. Miért nem mondta azt neki Jézus, hogy gyere barátom, hát csak erre várok, végre, végre valaki, aki akar követni engem. Miért nem mondta ezt? Mi hajlamosak vagyunk így meghirdetni az Isten országát, nem? Az Isten csak rád várt, hogy belépj az ő királyságába. Amikor ezt a mondatot mondjuk, hogy Isten csak rád várt, ehhez hozzá kell tennünk azt is, hogy és ennek ezen a földön következményei lesznek az életedre nézve. A három majdnem tanítványon keresztül három olyan veszélyforrásra hívja fel a figyelmünket az ige, amelyekkel minden embernek számot kell vetni, aki Krisztus követésére odaszánja az életét. Ha te már odaszántad az életedet, ezt a hármat újra kell gondolnod, újra és újra. Három dolog, ami elviheti a fókuszt. Három terület, ami visszatarthat téged attól, hogy tanítvány legyél. a mai Isten tiszteleten az a kérdés, hogy téged mi tart vissza? Téged mi húz vissza? A kényelem, a kultúra, vagy a kapcsolatok? Három terület. Azt mondja Jézus ennek az embernek, barátom, ha a követőm leszel, azt tudnod kell, hogy ez nem egy kényelmes élet. Azt tudnod kell, hogy az én követőim egy olyan úton járnak, arra felé indultak el, hogy állandóan mozgásban vannak. Nincsen itt maradandó városunk, mert az eljövendőt keressünk. Ezt mondja a zsidókhoz írt levél. Ezt szeretném nagyon a szívetekre helyezni. Jézus olyan alacsonnyá teszi magát, hogy azt mondja, hogy a legalantasabb állatoknak is jobb helyzete van. A róka legalább bebújik a barlangjába, a madár legalább felröppen a fészkére, hogyha bármilyen veszély fenyegeti. Össze tudja vackolni magát. Az emberfiának nincs hova a fejét lehajtania. Miért? Mert állandóan mozog. Mert ott van, ahol szükség van rá. Mert nem azt keresi, hogy végre mikor nyugodhatok meg, hanem azt keresi, hogy mi az Isten akarata. Hol legyek? Nem a saját kényelmét keresi, hanem azt, hogy mi az Isten akarata az életemben. Mondja ezt Jézus egy olyan történés után, amit az 51. versben olvashatunk. Amikor pedig közeledett felemeltetésének ideje, elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe, és követeket küldött maga előtt. Azok útnak indultak, és betértek a samaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Jézus életében ez egy mindennapos esemény. Egy olyan történet, ami az elmúlt napokban történt meg vele. Reális tehát, amikor egy jelentkező tanítványnak azt mondja, hogy figyelj, nem biztos, hogy lesz este hol aludnunk. Mert az az üzenet, amit én képviselek, nem mindenki számára befogadható. Értitek ezt? Lehet, hogy nem lesz kényelmes felvállalni Isten üzenetét. Mert azt mondják, hogy hát bocsánat, de akkor te ide nem jössz be. Mondja ezt az a Jézus, aki János evangéliumának tanúsága szerint minden korabeli szabályt, szankciót, kulturális elképzelést áthágva beszélget egy samáriai asszonnyal. Egy asszonnyal és egy samáriaival. Samáriában az asszony hatására helyi ébredés tört ki. Mégsem fogadják be Jézust. Mert nem mindenki lát túl a saját kényelmén, nem mindenki lát túl a kultúrán, a hagyományon, a szabályokon. Azt is mondja egyúttal Jézus ezzel a gondolatával, a rókáknak van barlangjuk, a madaraknak fészkük, te nem biztos, hogy tudsz majd hol aludni ma este, hogyha utánam jössz. Azt is mondja ezzel, hogy nekem egy sokkal fontosabb célom van. Én nem azt keresem, hogy hol tudnám felépíteni álmaim házát. Én azt keresem, hogy hogyan tudom építeni az Isten országát itt a Földön. Oké? Hogyan tudom építeni az Isten királyságát, az Isten házát, amiben befogadjuk az emberek széles tömegeit. Tehát a kényelem. A második, a kultúra. Egy másikhoz pedig így szólt, kövess engem. De ő ezt kérte, Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Jézus így válaszolt neki, hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj el és hirdesd az Isten országát. Elég abszurdul hangzik, nem? Kicsit morbid. Hadd temessék el a halottak a halottaikat. Sőt, olyan tapintatlanul is hangzik, nem? Jézus, a messiás, a mester, tapintatlan, nem? Kicsit bontsuk ki, hogy miről is van itt valójában szó. Nem arról van szó, hogy ennek az embernek az édesapja éppen a halálos ágyán feküdne. A zsidó kultúrában óriási hagyománya volt a halottakról való gondoskodásnak. A szülők iránti tisztelet, lásd 10 parancsolat, meghatározta a gondolkodásukat. A szülőkről gondoskodni a haláluk óráján az egyik legfontosabb feladatnak számított. Vajon ez ellen szól Jézus? Semmiképpen, mert ugye másik helyen pedig azt mondja, hogy hát ti tizedet adtok a mentorból, a mentából, a kaporból, de éppen amikor azt mondja apátok vagy anyátok, hogy segítségre lenne szükségem, akkor azt mondjátok, hogy sajnos nem tudok segíteni, mert áldozati állat az, amit egyébként neked is tudnék adni. Tehát Jézus azt mondja, hogy gondoskodj a szüleidről. Nyilván nem mond ellent önmagának. Miről van itt akkor szó? Arról, hogy ezt a fiút a saját kulturális berendezkedése, az, ami körbevette, a szabályok, a hagyományok, már az életében bezárták egy olyan helyzetbe, hogy azt mondta, hogy Jézus, én a te követőd akarok lenni, de hát addig még mennyi dolgom van? Fel kell készülnöm arra, hogy miből, hogyan, mikor temetem majd el a szüleimet, hogy jó hívő legyek, hogy igaz zsidó férfi legyek. Az apja lehet, hogy még vígan élt. Lehet az is, hogy már öreg volt, és számítani lehetett arra, hogy majd meg fog halni. Jézus arra akar rá mutatni nagyon élesen, a szíve mélyéig hatolóan, hogy figyelj, nem jó helyen van a fókusz. A fókuszod, a kultúrád, a saját szabályrendszered elsőbségén van. De hogyha az én követőm akarsz lenni, ha te vallod, hogy én vagyok a Mester és a Krisztus, akkor ugye tudod, hogy ez azt jelenti, hogy nekem kell mindenek fölött az első helyen lenni az életedben. Hogy is temetik el a halottak a halottaikat? Azt mondja Jézus, hogy figyelj, barátom, megtenni a kultúrának megfelelő hagyományokat, megadni a végtisztességet, ezt minden ember megtudja. Azok is, akik nem az én követőim. De téged arra hívlak, hogy menj el és hirdesd az Isten országát. Az Isten országa az életnek a királysága. Azért menj el és hirdesd az Isten országát, hogy helyére kerüljön a fókusz. Hogy a prioritási sor, ami ma annyira divatos kifejezés, hogy a prioritásod a helyén legyen. Mert hogyha te hirdeted az Isten országát, és hiszed, hogy én vagyok a Krisztus, akkor elhiszed, hogy mindenről tudok gondoskodni az életedben? Akkor elhiszed, hogy az apádnak sokkal nagyobb szüksége van arra, hogy az Isten országának az evangéliumát hallja, mint hogy felkészüljön illendően a temetésére? Értitek ezt? Hányszor zár be bennünket a saját hagyományrendszerünk, kultúránk valami olyan dobozba, amiből szinte lehetetlennek tűnik kitörni? Azt mondja az Úr, hogy ha te az Isten országát hirdeted, akkor pontosan azokat helyezed előbbre, akiknek az érdekét szem előtt tartva lemaradsz az Isten országáról. Az apádnak, a rokonodnak, az ismerősödnek, a munkatársadnak mindenek előtt arra van szüksége, hogy hallja az Isten országának az örömüzenetét. Nem arra van szüksége, hogy kiszolgáld az igényeit, hogy betöltsd a vágyait, hogy megfelelj annak, amit ő elképzel rólad. Nem arra van szüksége ezeknek az embereknek, hogy mindig te legyél a legjobb ember az ő elképzelésükben. Arra van szükségük, hogy hallják az Isten országának az örömüzenetét. Kiszabadulni a kényelemnek a dobozából, a kultúra dobozából, és a kapcsolatoknak a dobozából. Egy másik is ezt mondta. Követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől. Jézus pedig így felelt. Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Az ókori Közel-Keleten az, hogy búcsút végy a családodtól, mielőtt elutazol mondjuk távoli földre, vagy mielőtt mondjuk egy rabbinak a tanítványává szegődsz, ez nem azt jelentette, hogy hazaugrok, adok két puszit, összerántom a hátizsákomat, és utána megyek. Aki elbúcsúzott, mert távoli földre utazott, azt megpróbálták újabb és újabb partikkal, összejövetelekkel visszatartani. Oké, engedünk majd, csak még hadd vágjak le egy ökröt a kedvedért. És egyébként hadd ráncsuk össze a falunak a népét, hogy meglásd, hogy mennyire szeretünk téged. És mikor eltelt az első nap, és azt mondta volna az illető, hogy most már tényleg indulnom kell, akkor azt mondták, hogy ülj még le egy kicsit, maradj még velünk, azaz egy nap ide vagy oda nem számít. Gyere, hadd búcsúztassunk el téged méltóan. És így ment ez körülbelül egy hétig. Na ezek után szerintetek hány embernek volt kedve hosszú útra indulni? Amikor tehát azt mondja ez az ember, hogy hadd búcsúzzak el a családomtól, a házam népétől, az azt jelenti, hogy rendben Jézus, én nagyon szeretnélek követni, csak adj még nekem egy hét gondolkodási időt. Hol lesz az Isten fia, aki mindig mozgásban van, aki az Isten akaratát tartja a fókuszban, és nincs hova a fejét lehajtania, hol lesz egy hét múlva? Hát biztos, hogy nem ugyanott, abban a városban, mert oda megy, ahova az Isten hívja. Milyen nehéz Isten dolgaiért háttérbe szorítani a családjainkat, igaz? Milyen nehéz azt mondani, hogy most inkább elmegyek, és együtt leszek a testvéreimmel egy gyülekezeti alkalmon, mint azt mondani, hogy jaj, de szuper, most lenne egy szabad hétvégém. Elmegyünk kirándulni. Elmegyünk vidámparkba, óceánáriumba, vagy bárhova máshova. Vagy amikor ennél még komolyabb dologról van szó, amikor szolgálni kellene, tegyünk valamit Isten országáért. Mert hogy az a közös vágyunk nem, hogy az üres székek megteljenek, igaz? Az a közös szomorúságunk, igaz, hogy vannak még Debrecenben olyanok, akik nem hallották Isten örömüzenetét. Így van? Anélkül, hogy áldozatot ne hoznánk Isten királyságáért, nem fogják meghallani az emberek Isten örömüzenetét. Az áldozat pedig mindig lemondással jár. És Jézustól egyébként nem áll távol az, hogy azt mondja, hogy kíméletlenül őszinte leszek veletek. Mondja Jézus. Én nem tudok elképzelni más helyet az életetekben, magam számára, csak az elsőt. Na, ezt szeretném nagyon aláhúzni. Jézus az életedben nem tud elképzelni más helyet, csak az elsőt. vagy az első helyen van, vagy sehol. Vagy nincs az életedben, mert elmegy máshova. Aki nem gyűlöli meg apját és anyját, testvérét vagy háza népét, és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Ugye itt tisztába kell tenni megint csak egy görög fogalmat. Meggyűlölni nem azt jelenti, mint magyarul gyűlölni. Meggyűlölni görögül Jézus korában azt jelentette, hogy háttérbe szorítani. Mi akadályoz meg téged? Mi tart vissza, hogy Jézus tanítványa legyél? A kényelem, a kultúra, vagy a kapcsolataid? Azt hiszem, talán ránk ez a harmadik jelenti a legnagyobb veszélyt. És tudjátok, hogy miért? Minden hónap első szombatján, amikor eljövök az imaházba, ott hagyok 3 gyereket, meg egy feleséget, akik akkor már ébren vannak, szeretnének játszani velem, beszélgetni velem, reggelizni velem. És én azt mondom, hogy fontos annyira számomra az Isten királysága a többi férfi testvéremmel együtt, hogy eljövök és imádkozom a gyülekezetünkért. És megpróbálom előre mozdítani az Isten királyságát. Szerintetek nem fáj a szívünk, akik itt vagyunk, a családjainkért, a gyerekeinkért? Hát dehogy nem. Szerintetek, amikor István eljön, és vasárnap itt van egy órával előbb, meg Süni eljön, és Gyula eljön, hogy mi 10 órakor itt egy felkészült csapattal találkozzunk, akkor az ő családjuk nem hiányolja őket? Hát dehogy nem. Amikor elmész a házi csoportba, és otthon kell hagynod a beteg gyerekedet, de azt mondod, hogy nekem fontos az, hogy együtt legyek a gyülekezettel. Nem hiányzol a családodnak? Hát dehogy nem. Tudjátok, hogy miért a legjobb döntés Jézust az első helyre tenni? Mert hogy tudná meg másképp a fiad, a lányod, a férjed, a feleséged, vagy a rokonod, hogy számodra az Isten királysága az első. Más dolog szóban azt mondani, hogy Jézus a Krisztus, és más dolog megélni, az emberek elé élni az életeddel. Én amikor eljövök szolgálni, bármilyen módon, vagy a testvéreink, akik eljönnek szolgálni bármilyen módon, azért tesszük ezt, mert meggyőződésünk, hogy a fiainknak ez legalább olyan üzenetértékű, mint hogyha elmegyek vele kirándulni és vele töltök időt. Szeretnék egy rövid kisfilmet levetíteni ismét. Ez a kisfilmeknek a hónapja. Segít egy kicsit helyre tenni Isten elsőbségét az életünkben.
Dankeschön. Arigato.
Oh, I could. Well, maybe just a bite.
Get the interest. dude, he brought the pie.
Szóval, téged mi tart vissza? A te fókuszodat mi viszi el? A te lelkedből mi rabol el egy darabot? Kényelem, kultúra, vagy a kapcsolatok? Szeretnék egy dolgot tisztázni. Hogyha nagy hívő elődeinknek az életrajzát olvassuk, időnként az a benyomásunk, hogy ők úgy áldoztak fel mindent Istenért, hogy azt igazából nem kellett volna. Hány olyan lelkipásztorról hallunk, aki elégett az Úrért, csak éppen a családja azt mondta, hogy nekem ez az élet nem kell. Hány olyan nagy misszionáriusról tudunk, aki azt mondta, hogy mindenem az Úré, de a gyerekei megutálták Isten országát. Nem erre az életre hívlak titeket. Arra viszont igen, hogy a torta Istené. Arra viszont nagyon is, hogy ő legyen az első helyen, és akkor ő fogja megmondani, hogy most egy kicsit erre húzzuk, és most a következő két hétben nekem teszed oda magadat, aztán egy kicsit erre húzzuk. És akkor legyél a családoddal, mert ők ugyanolyan fontosak a számomra. Ha magad állítod fel a prioritási sort, menthetetlenül elrontod. Ha Isten van az első helyen, akkor minden a helyére kerül. És végül. A majdnem tanítványoknak Jézus legfőbb üzenete az, hogy annyira fontosak vagytok a számomra. Csak nem tudjátok felmérni annak a jelentőségét, amire hívnálak titeket. Azzal kezdtük, hogy a 12-t elküldte, hatalmat adott nekik, hogy hirdessék Isten országát. A következő fejezetben azt olvassuk, hogy ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, 72 tanítványt, és őket is elküldte, és őket is felhatalmazta. Mi történik itt? Miért ennyire éles Jézus? Miért küldi el a három majdnem tanítványt? Azért, mert Jézus tanítványgyűjtő körúton van 2000 éve. Mert az Isten királysága egyre közelebb van. Mert az Isten királysága sürgető közelségben van. És olyanok kellenek, akik feladják a kényelmüket, akiket nem az érdekel, hogy a saját szokásrendszerükbe hogyan tudnak beilleszkedni, és akik háttérbe tudják szorítani a saját kapcsolataikat is, Isten királysága érdekében, mert az Isten királysága sürgetően közelít. Szükség van 12-re, szükség van 72-re, szükség van később 3000-re, szükség van a Trinity Baptista gyülekezet mind a 74 tagjára. Szükség van, és Jézus azt mondja, hogy figyelj, gyere, de ezekkel a feltételekkel gyere, mert másképp nem vagy alkalmas. Mit kezdjek veled, hogyha kidőlsz az úton? Soha, soha nem szorítanám háttérbe a feleségemet és a gyerekemet, hogyha nem tudnám azt, hogy a mennyben egy örök élet lesz arra, hogy velük legyek. Soha nem mondanék le ennek a világnak egy csomó-csomó javáról, hogyha nem tudnám, hogy holnap után a mi emberi kis életünket tekintve megyünk a mennybe. Na, ez az, ami Jézus fókuszában mindig ott volt. Amíg nem valóságos a számodra a mennynek a valósága és a közelsége, addig mindig nehéz lesz lemondani mindenről. Kényelemről, megfelelésről, kapcsolatokról. Abban a pillanatban, hogy valóságossá válik számodra a mennyei királyság, azt fogod mondani, hogy bár ott lennénk, addig építsük itt a földön, mert sürgető közelségben van az Isten országa. Mi az, ami téged visszatart? Mi az, amiről neked kell lemondanod az Úrért? Hát ezen gondolkozhatunk délután, a szabad időnkben, Isten előtt a csendességünkben. Amen.